Akkor elkezdjük. Elkezdjük akkor a ma estét. Szeretettel köszöntök mindenkit. Ötödik lakásban járunk, és csodálatos témáink lesznek remélhetőleg. Hol is járunk, emlékszünk ugye erre a gyönyörű képre, amit hát eléggé körüljártunk, kifejtettünk. Teréz, amit a sejemhernyóról és a pillangóról használ, mint az átalakulásnak, a megtisztulásnak a képét. Ugye ezt jó körbe jártuk, hogy az életünkben sokszor megtörténhet ez a fajta krízis helyzet. Mindig lehetnek ilyen miniben, vagy akár nagyban ilyen átalakulást elősegítő sötét helyzetek az életünkben. És Teréz itt most arról fog egy kicsit beszélni, hogy mi ennek a gyümölcse. Tehát, hogy mi jön abból, hogy az életünkben sokszor végbe megy ez az átalakulás, hogy krízisekbe jutunk, szenvedéseink vannak, éjszakába kerülünk, de abból valamit nagyon jót hoz ki az Isten, abból valami olyan dolog jön, olyan gyümölcs jön ki, olyan változás bennünk, olyan kincseknek leszünk a birtokába, amelyekről álmodni sem mertünk volna a szenvedésünk előtt. Egyébként már hagy emeljem itt ki, hogy Teréznél a szakértők, akik erről tanítanak, hogy az ötödik lakásnak valahova erre a pontjára helyezik azt a jelenséget, amit mi úgy hívhatunk, hogy második megtérés. Teréz nem használja ezt a szókapcsolatot nyilván, de mi nyugodtan helyezhetjük így ide ezt a lelkiéleti jelenséget, hogy második megtérés, föl is írjuk, számmal vagy betűvel, hát számmal, mert az rövidebb, második megtérés. Mit is jelent ez? Ugye itt ez annyit jelent, hogy az első megtérés alatt azt értjük, hogy ahogy Teréz is írja, amikor a hernyócska elkezdi ugye az eper leveleket enni, tehát él azokkal az általános segítségekkel, amit az egyház ad neki. Tehát az első megtérés az, amikor elkezdünk szépen így úgymond vallásosak lenni. Tehát eljárunk a misére, stb. Tesszük szépen, ahogy kell, de tudjuk, hogy ez nem minden esetben esik egybe azzal, hogy eközben Istennel elkezdünk egy mély kapcsolatot is. Az Istennel való mély kapcsolat elkezdése az a második megtérés. Amikor már nem arról van szó, hogy eddig nem jártam templomba, de most már járok, hanem arról van szó, hogy felfedeztem ennek az egésznek a lényegét, hogy ez egy kapcsolatról szól, és ennek a kalandjába bele merek menni. Na most természetesen nyilván nem akarok általánosítani, sokan vannak olyanok, akiknél az első és a második megtérésnek a pillanata egybe esik. Van ilyen, hogy aki amikor először fedezi fel a kereszténységet, az mindjárt találkozik az Istennel való kapcsolattal is. Létezik ilyen? Van ilyen is. De lehet, hogyha azt mondjuk, hogy olyanokról beszélünk, akiket hívő módon neveltek, vallásosan neveltek, és ugye a neveltetésből, az a neveltetés már maga az első megtérés. Hát így neveltek, járunk templomba, mindig is így volt. Neki különösen fontos, hogy eljön az életükben az a második megtérés, mert az viszont tehát az Istennel való kapcsolatot belénk nevelni, azt nem lehet. Tehát a szüleink megcsinálhatják azt, ami végtelenül fontos és jó, hogy egy alapot adnak nekünk az Istennel való kapcsolatra, de abba már nekem személyes döntéssel kell belemenni. Tehát a családi nevelés, az iskolai nevelés, a hitre nevelés az egy alap. Tehát az egy lehetőség, de nem pótolhatja azt, hogy nekem Isten kapcsolatom van. Tehát az iskolai nevelés, a családi nevelés, ez az egyházban a hitre való nevelés elvihet az első megtéréshez, sőt, ezzel egybe is eshet, de a második megtérés itt azt jelenti, hogy engem bár így neveltek, ezt örököltem, ezt hozom magammal, de most én saját döntésemmel bele akarok lépni az Istennel való személyes kapcsolatba. Ezt se hittanár, se a legjobb szülő, se senki nem tudja nekem megadni. Mert ez az én személyes saját döntésem. És akkor mondhatjuk, hogy lezajlik egy ilyen második megtérés, amikor ugye valaki azt a bizonyos áment, azt a bizonyos igent, azt a saját akaratából mondja ki, nem tudom, meséltem-e nektek, gyönyörű, szép, nekem is ezt mondta valaki, hogy gyönyörű a keresztelési szertartásunk az egyházban, mert amikor megkereszteljük azt a kisgyermeket, jó, felnőttnél is így van, de kisgyermeknél is, hogy a keresztség pillanatában azt mondjuk, hogy én, XY, megkeresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, pont, nincs ámen. Nincs ámen. Miért nincs ámen? Mert azt az áment, azt majd ő fogja kimondani valamikor, remélhetőleg. Gyönyörű szépen ki van ezt találva, hogy ott nem mond senki áment annál a pillanatnál. Mert az az ámen, hogy én akarom, és ez most már az enyém, ez csak a saját döntésünkből lehet. A kerességgel, a kisgyereknek megadjuk erre a lehetőséget, a hitre neveléssel, a családi neveléssel a lehetőséget, de azt, amikor ő majd egyszer kimondja saját akaratából az áment az Istennel való kapcsolatára, azt hívhatjuk ebből a szempontból második megtérésnek, és ugye csak vicces dolog, hogy egy keresztelőnél magam erről prédikáltam nagy vérrel és durral, testvérek, nem mondunk ám ott áment, mert a katolikusok, ha meghallják Atya, Fiú, Szentlélek nevében, automatikusan megy az ámen, mert ez ilyen beidegződés. Mondom, most nagyon figyeljünk, most nagyon oda kell figyelni, mert azt a pici gyerek majd felnőtt korában fogja kimondani, Atya, Fiú, Szentlélek nevében pont és csönd, és akkor nincsen ámen, jó? Mindenkit erre fölkészítettem, fogom a vizecskét, öntöm le a gyereket, Atya, Fiú, Szentlélek, megkereszted Atya, Fiú, Szentlélek nevében, és én magam rávágtam, hogy ámen. Jézus, mondom, testvérem, mondom, ez szakmai ártalom, bocsánat, tehát mondom, én mondtam, de jó, hát majd a gyerek is kimondja egyszer. Szóval ott nincs ámen, az az ámen majd akkor lesz, amikor bekövetkezik ez a bizonyos második megtérés, és ugye ez úgy kapcsolódik Terészhez és a mondandónkhoz, hogy nagyon sokszor ezt a személyes döntést Jézus mellett, ezt egy kritikus időszak hozza ki belőlünk. Tehát nagyon sokszor, hogy nekem személyessé váljon a hitem, ahhoz kell valami fajta, ez a kell persze egy idézőjeles kell, egy krízis, egy nehézség, tehát nagyon sokszor ezek azok a tényezők, amelyek rádöbbentenek engem arra, hogy az Istennel való kapcsolatra szükségem van, hogy nem elég a vallásoskodás önmagában. Tehát nagyon sokszor a krízisekben döbbenünk rá erre a szükségletünkre. A szenvedésünk döbbent rá arra, hogy ez a kapcsolat kell, és nem elég a más, az, hogy most csak gyakorlok egy vallást. És ezért hozhatjuk be ezt a fogalmat ide Teréznél, hogy a gubó tapasztalat úgy végződik, hogy jön ez a bizonyos kis pillangócska, ami ugye jelképe annak a megújulásnak, annak a szabadságnak, amellyel újra ki tudjuk mondani még tudatosabban, még inkább saját akaratunkból ezt a bizonyos igent az Istennel való kapcsolatunkra. És akkor itt megyünk tovább a 8. pontban, így írja Teréz. Ó, igazán Isten dicséretére szolgál, látni ennek a pillangócskának a nyugtalanságát, miközben sosem volt nyugodtabb és békésebb egész életében. Jaj, de szép, látszólag ellentmondás, hogy ez a pillangó, ez az új teremtmény, ez egyben nyugtalan, másfelől pedig sosem volt békésebb és nyugodtabb egész életében. Jelen van itt egy ilyen nyugtalanság, de jelen van egy békesség, szinkronban, ugyanabban az időben. Na most ez már nekünk előrevetít, a 6. lakásban fogunk erről beszélni, itt most Terész csak megpendíti ezt a témát, de majd ott fogjuk kifejteni, hogy igen, az emberi élet olyan, illetve azt tanuljuk meg, hogy az öröm és a szomorúság, a nyugtalanság és a békesség, a boldogság és a boldogtalanság, az nem egymást kizáró dolgok, hanem ezek bennünk lehetnek szinkronban. Csak a világi mentalitás megint ugye azt mondja, hogy nem, vagy ez van, vagy az. Tehát vagy örülök, vagy szomorú vagyok, vagy boldog vagyok, vagy nem. És itt viszont azt tanuljuk, de ez nem új, ez csak a hegyi beszéd, boldogok, akik sírnak. Tehát ott a boldogság, és ott van egy boldogtalanságra okot adó tényező, a sírás például. Boldogok, akiket üldöznek, meg stb. Miért mondja ezt Jézus, és miért mondják ezek a misztikusok? Mert igazából, és itt van pontosan ez a mélységes tapasztalat, hogy a boldogság és a boldogtalanság nem zárják ki egymást. A lelkem mélyén, és ugye ezt már az első lakásban is láttuk, de újra itt jó elővenni, az identitásomban, a lelkemben ott van az, hogy én Isten szeretetje vagyok, ez egyre inkább egy elegendő dolog számomra, és ez egy béke, amelyet nem vehet el tőlem senki. Helyemen vagyok, tudom az életem értelmét, ez egy csodálatos benső béke, még akkor is, hogyha ez nem egy érzés, hanem ez egy ilyen tudás sokkal inkább. És emellett a pszichémben, a testemben és a kapcsolataimban ott lehet a szenvedés és a boldogtalanságra, a szomorúságra okot adó tényezők. És itt a lélek már kezdi ezt látni, hogy ez a két dolognak nem kell kizárniuk egymást. Igenis van olyan, hogy szenvedek egy csomó szintjén az életemben, kapcsolataimban, testemben, sokszor még a pszichémben is, de ott a lelkem legmélyén. Ott viszont kialakul, születőben van bennem ez az elvehetetlen béke, és Teréz majd a hatodik lakásban fog fölkiáltani, tehát hogy lehet ez? Hogy egyszerre tapasztalok fájdalmat és örömet. Más szinten ugyan, de ott van bennem mind a két dolog. Hogy lehet ez? Bizony, ez egy új tapasztalat ennek a léleknek, mert a világi mentalitás azt mondja, hogy ilyen nincsen, vagy ez van, vagy az. Ellenben itt kezdjük megtapasztalni, hogy mind a kettő lehet bennünk szinkronban, csak éppen az a béke, az mélyebben van, mint a szomorúság és a fájdalom. És ezért igaz, amit Jézus mond, hogy boldogok, akik sírnak, és ugye ezzel kijön az, hogy a boldogság, az nem a boldogtalanság hiányát jelenti. Mert hogyha azt jelenteni, akkor tényleg azt mondjuk, hogy nincsen boldogság. Hogy a boldogság, meg a világi mentalitás mit mond? A boldogság az néhány pillanat. Hát, volt az életemben néhány pillanat, amikor minden problémamentes volt, tehát ez igazából pár pillanat volt, most is vágyódom rá, boldogság, gyere haza, de hát nem jön nincs, ugye, ha már daloknál tartunk. Ha így gondolkodunk, hogy a boldogság az a szomorúságnak a hiánya, a fájdalomnak a hiánya, a problémamentesség, akkor az tényleg csak pár pillanat az életben. Viszont a misztikusok meg akarnak minket tanítani arra, hogy roppant boldogok legyünk egész életünkben, hisz az ember úgyis erre vágyik. És megtanuljuk, nyilván a hegyi beszéd alapján, csak a misztikusok ezt lefordítják gyakorlatba, hogy igen, a boldogság az ott van, akkor is, amikor az életemben van egy csomó olyan tényező, amire a világ azt mondaná, hogy ez nem boldogság. Igen, van egy csomó fájdalom, krízis, szenvedés, de a lelkem leges legmélyén ott van az a béke és boldogság, ami elvehetetlen. Ez az evangéliumi boldogság. Boldogok, akik sírnak, szegények, stb. Tehát ezt tapasztalja meg itt a lélek. Itt a legfontosabb, hogy születőben van benne egy béke. Egy béke azt mondja, hogy sosem volt nyugodtabb és békésebb egész életében, és ez a béke... Szűz Mária Szent Jolán. Inkább jobb, hogy bezárjuk. Köszönöm szépen. Majd összepersejezünk ide valami olyan ablakokat, amit ki lehet nyitni majd egyszer, hogy szellőzzünk. Na, mindegy. Szóval... Pontosan erről van szó, hogy ez a béke, ez már a hetedik lakásnak az előszele. A hetedik lakásnak a csendes békéjét tapasztalgatja meg itt már ez a lélek, hogy ott lesz bennem ez a csendes béke mindennek ellenére. És ez lesz majd a hetedik lakás. A hetedik lakásban nem lesz sok tűzijáték, nem lesz sok elragadtatás, meg csinadratta. Mi lesz? Egyszerű csöndes békesség lesz, és ez van itt már most, illetve kezd a lélekben kialakulni. A szenvedés megléte közepette. Tehát megvan a szenvedés, megvan a betegség, megvan a krízis, és mégis ott van ez a csöndes béke, ami kezd kialakulni. És ez pontosan egy krízis helyzetnek is lehet a gyümölcse. Pontosan egy nehéz időszaknak is lehet a gyümölcse. Egy kereszt hordozásnak is lehet a gyümölcse. A nyugtalanság, mi ez a nyugtalanság egyébként, amit itt mond? Ez, hát mondjuk így, a második megtérőnek a tökéletlensége, gyengesége, mert a második megtérőnek is azért vannak még tökéletlenségei és gyengességei. Ezt is a hatodik lakásban fogjuk majd látni. Teréz azt mondja, hogy tehát mi ez a nyugtalanság? Ugye az, hogy ez a lélek, amikor én nagyon-nagyon megtért Isten szolgálatára, akkor el akar égni az Istennek a szolgálatában. Fel akarja áldozni önmagát. Mindent tönkre akar tenni magában, egészségét, mindenét, csak hogy azt Istennek ajánlhassa. Megint erről majd a hatodik lakásban lesz szó, hogy ez a lélek már nem harmadik lakásos képmutatás miatt vezekel, hanem Isten szeretetből vezekel, de még ez sem a csúcs. Tehát itt majd ez fog bejönni a hatodik lakásban, hogy visszajönnek ezek a nagy vágyak, hogy elégné az Istennek a szolgálatában, és minél hamarabb meghalni és hozzá menni. Ez már nem harmadik lakásos képmutatás, a lélek itt őszintén ezt akarja, de Teréz mégis azt mondja, hogy ez még mindig nem az útnak a vége. Az útnak a vége, a hetedik lakás az lesz, amikor a lélek már nem akar meghalni, nem akar elégni Isten szolgálatában, csak tenni akarja csendesen a dolgát. És élni akarja a hétköznapi életét, és tenni azt, amit Isten ő rá bízott. Nem meghalni akar, meg elégni, meg hogy hű, nem, ez majd ott meg fog szűnni. De az ötödik lakásban valami ilyesmi kezd kialakulni, és ezennek a pillangónak Teréz szerint ez a nyugtalansága. De azért van még más gyümölcs is. Például már szárnyai születtek, ha repülni tud, hogyan elégedne meg azzal, hogy lépésről lépésre haladjon. A szárnyak megint csak ugye a szabadság szimbólumai. Gyönyörű, gyönyörű. Hogy ez a belső béke, ami ott van bennünk, ez igazából egy óriási belső szabadság tapasztalat. Hogy a külső szabadságom lehet egy csomó mindenben korlátozva van, de én ebben a sok korlátozottságban is repülök, és szabad vagyok mindennek ellenére. Csodálatos tapasztalat ez, ami egyébként a szenteknek nagy bölcsessége, akik be voltak börtönözve, meg millió módon volt korlátozva a külső szabadságuk, attól még ők belül repültek, és szabadnak érezték magukat. Lesz majd még szó erről is, erről a bizonyos szabadságról. Szárnyai születtek ennek a léleknek, már szabad. Kis Szent Teréz terminológiájával, vagy szimbólum rendszerével élve, ha emlékszünk rá, Teréz ír egy ilyet, hogy hát hogy jut fölfelé a lélek a lelkéletnek az útján? Hát úgy, amikor a kisgyermek a lépcsőn próbál fölfelé menni, de hát emelgeti a kis lábát, de maximum egy lépcsőfokot fölmegy, de hát azt a százon már nem tud fölmenni. És akkor Teréz úgy szemlélteti a fejlődést, hogy na de hát nem is neki kell lerülködnie, neki csak emelgetni kell a kis lábát, de az apuka lejön a lépcsősor aljára, megfogja a gyermeket és fölviszi egészen. Ez a kis Szent Terézi gyermeki kép arról, amit Terézi ír, hogy ez a fajta szabadság, hogy mi is tesszük a dolgunkat, mi is a kis erőlködésünket, de megtapasztaltuk, hogy Isten már fölvesz bennünket, és szabaddá tesz, és visz ezekbe a magaslatokba. Csodálatos, szép. Már nem gyermekcipőben járunk, ezt én magamnak ide jegyzeteltem, sokat beszéltünk itt arról, hogy a lelki élet gyerekcipő, és az 100 éves korunkig is halálunkig lehet hordani, a hitéleti, lelkéleti gyerekcipőt. Ugye a 6 éves korunkban tanult hittani ismeretek alapján és imádságos formák alapján le lehet élni egy egész életet. 6 éves koromban belém rakott Isten kép alapján reflektálatlanul le lehet élni egy egész életet. Ha csak ki nem lépünk ebből, és Teréznél valahol itt ez már látszik, hogy ez a lélek már nem gyerekcipőben jár. Tehát itt most már ő már kilépett ebből, ő már tényleg a saját életkorának megfelelő eszközöket használja a lelki életben is. Azt mondja, már tapasztalatból érti, hogyan segít az Úr, és hogyan alakítja át a lelket úgy, hogy fel sem lehet ismerni. Tapasztalata van arról, hogy az Isten hogyan alakítja át őt úgy, hogy már fel sem lehet ismerni. Ilyen krízis helyzetek után az ember ránéz magára, és azt mondja, hogy egyrészt magamra se ismerek, hogy micsoda változások vannak bennem. Kettő, mikor visszanézek arra a krízisre, kimerem mondani, hogy megérte. Így volt jól. Kiderült, hogy minden így volt jól. És nem azért, mert Isten a tragédiát oda csinálta az életembe, majd erről mindjárt lesz szó, hanem mert Isten a legjobbat hozta ki egy olyan tragédiából, ami az a világ megtörtsége miatt megtörtént. Ezt még majd fogjuk látni. És így a lélek, mikor visszanéz a krízisére, azt mondja, hogy kiderült, hogy így volt jó. Kiderült, hogy én így lettem az, aki most vagyok. és azt nem cserélném el most már semmiért. Jó volt így ez a krízis. Kiderült, hogy ez így volt jó. És ezt egyre fokozatosabban ki tudja már mondani. 9. pontban ugyanezt folytatja. Ó, Uram, milyen új szenvedések kezdődnek a lélek számára? Jézus Mária, új szenvedések? Hát azt hittük, hogy itt most már, na, hát már azért mégiscsak, hát már 5. lakásban már ne legyen ma annyi. Pedig van, és Teréz így mondja, hogy kell, hogy legyen keresztünk, amíg élünk. Na hát, vigasztaló. Jó, kösz. És ha valaki azt mondaná, figyeljünk, mióta ide jutott, mindig nyugalomban és jólétben van, én azt mondanám, soha nem is érkezett el ide. Azt mondja Teréz. Tehát, hogyha valaki azt állítja, hogy egy ilyen tapasztalat után neki most már csak jólét és nyugalom van az életében, Teréz azt mondja, hogy akkor szerinte ő nem az 5. lakásban van, hanem valahol máshol, valószínűleg eléggé lemaradva, mert pontosan a kereszt, a szenvedés, a krízis továbbra is kísérni fogja az életünket, csak mi a különbség? Összedőlt a szép. Jaj, nem az asztal, bocsánat. Igen, ez egy kicsit instabil. Tehát ez a kegyelem, hogy itt vagyunk az 5. lakásban, nem azt jelenti, hogy elmúlnak a keresztek. Igen, egy pótszéket akkor köszönjük szépen. Azaz. Az már stabilabb. Nagyon jó. Tehát az 5. lakásban lenni nem azt jelenti, hogy elmúlnak a keresztek, és beköszönt a Hawaii Dizsi Fanta, beköszönt a békesség, a problémamentesség, hanem azt, hogy a keresztek ellenére van bennünk egy csendes béke. Na ez a kegyelem. Nem az, hogy elmúlik minden krízis és szenvedés, mert amíg élünk, azok lesznek. Az az egészben a kegyelem, hogy azok ellenére, azok megléte közepette van bennem egy elvehetetlen csendes béke. Ami nem az én erőlködésem eredménye, hanem az Istennel való kapcsolatom gyümölcse. A fejlődő, a fejlődésben lévő Istennel való kapcsolatom gyümölcse. Ez a fajta csendes béke, amely ott van a keresztek, a krízisek és az egész életemben ott lévő nehézségek ellenére. Ez az 5. lakás. És ez megint, ugye sokszor mondtuk már ezt, de olyan jó újra kimondani, hogy ez is eltávolítja azt a ilyen sztereotíp gondolatot a misztikáról, vagy a keresztény életszentségről, hogy ahogy én fejlődök a lelki életben, úgy kéne, hogy az életem egyre problémamentesebb legyen. Van egy ilyen képünk a kereszténységről, hogy ahogy én egyre közelebb jutok Istenhez, úgy kéne, hogy a kríziseim és a problémáim egyre kevesebbek lesznek. Ahogy a misztika útján megyek előre, az valószínűleg azzal jár, hogy a problémáim szűnnek, mert hát azoknak vannak problémáik, akik csúnya, büdös, mocskos, nem hívők, nekik vannak problémáik, de aki már elindult Jézussal, azt Jézus mindentől megvédi. Na nem, azért tudjuk, hogy nem erről van szó. Tehát, hogy ezt vegyük le mind a kereszténységről, mind ugye erről a fajta misztikáról, mind sztereotíp képet, hogy ahogy haladunk előre, úgy múlnak el a problémáink. Nem, a problémáink ott vannak, még az is lehet, hogy csak nőnek a problémáink. Mi változik? A hozzáállásunk. És ez a lényeg. Hogy ott vannak a problémák, ott is lesznek, de én már teljesen másképp állok hozzá. Még az is lehet, hogy profitálni tudok belőlük. Ott van bennem egy csendes béke, amely által el tudom azokat hordozni, és ott van bennem a motiváció, hogy változtassak azon a helyzeten, amin meg még tudok változtatni. Tehát, ugye a misztikának ezt az útját ne úgy képzeljük, hogy egyre inkább megyünk a problémamentes tengerpart felé, ahol már kifekszünk a nyugágyba, és ott már nem lesz semmi probléma. Nyilván a mennyország az valami hasonló lesz, de még a Földön élünk, addig mindig lesznek az életünkben olyan periódusok, amikor nehézség van, amikor szomorúság van, gyász van, tragédia van, kereszt van, ez ott lesz. A keresztény ember nem az, aki nem szenved, hanem az, aki tud szenvedni. És úgy szenved, hogy abból neki profit jön, lelki haszon. Mert tudjuk, ezt talán mondtam a múltkor is, a szenvedés önmagában nem érték. A szenvedés önmagában nem érték. A hozzáállásomtól függ, hogy egy bizonyos szenvedés engem tönkretesz, megbetegít, vagy erősebbé tesz, és gyógyít, és új perspektívákat ad. Önmagában a szenvedés képtelen bármire. A hozzáállásomtól függ, hogy beteg leszek tőle, rosszul leszek tőle, meghalok tőle, tényleg, vagy pedig erősebb leszek, és új életem lesz. A szenvedés önmagában éppen ezért nem érték. Attól függ, hogy hogyan állok hozzá, és az ötödik lakásban a lélek hozzáállása a szenvedéshez már más, mint volt. Nem csak tragédiát lát benne, hanem látja azt is, hogy én hogyan erősödtem meg ezáltal. Meg tudja osztani a szenvedést például a szenvedő Jézussal. A megosztott szenvedés által növekszik a szeretetben, és ő maga is ezért gyógyul. Látjuk? De ez nem a szenvedés műve önmagában, hanem az ember hozzáállása, amit megtanult az Istennel való kapcsolat által. Hogyha így állok a szenvedéshez, élet fakad belőle. Ha másképp állok, halál. Látjuk ezt? Nagyon-nagyon fontos mondani, hogy nehogy tényleg itt ugye be valami szadomazohista kereszténység kialakuljon, ami egyébként tényleg a világ vádol bennünket ilyesmivel, hogy ilyen önkínzó kereszténység, hogy mindig a szenvedés és mindig a szenvedés. Igen, realisták vagyunk, hogy van szenvedés, és nem akarjuk eltusolni, és azt sem mondjuk, hogy majd egyszer eljön a Kánaán, ahol nem lesz szenvedés, ezt sem mondjuk, de a kereszténység tanítása, a lényeg mi, az, hogy megtanulunk egy olyan hozzáállással bírni, amely által a szenvedés bennünket nem tönkretesz, hanem erősebbé tesz. És ezt Isten kapcsolat által tudjuk megtenni. És ezt mondhatjuk a világnak, aki bennünket ilyen szenvedés szerelemmel vádol, hogy az apácák azok, akik szeretnek szenvedni, ezt még én is hallottam még jaj valakitől, hogy hát ők szeretik a szenvedést. Hát az nagyon nagy probléma, aki szereti a szenvedést, az egy súlyos pszichés beteg, annak van egy neve. Tehát az mi nem szeretjük a szenvedést. Keresztes Szent János se szerette a szenvedést, pedig ő rám mondják a legjobban, hogy a szenvedés szerelmes egy frászt, ő Jézus szerelmese volt, szenvedve is, meg jólétben is. Ez volt az ő szabadsága. Jön ez a csendes béke, és ez csodálatos dolog. Azt mondja Teréz, nem azt akarom mondani, hogy nincs békességük azoknak, akik ide érkeznek, mert van még pedig igen nagy. Itt mondja ki egészen nyíltan. Békesség jön a szívünkbe, egyre stabilabb, egyre állandóbb, egyre maradandóbb ez a békesség, és ez igen nagy, de maguk a szenvedések olyan értékesek és olyan jó gyökerűek, noha igen nagyok, belőlük fakad a béke és az elégedettség. Megint ugyanez, hogy Teréz azt mondja, hogy a krízisből, azt, hogy átélek egy krízis, fakadhat békesség. Talán itt ugye néha hozzáfűzzük, hogy nem önmagából a szenvedésből, hanem abból, hogy jól álltam hozzá a szenvedéshez. Megkönnyebbülés az a gondolat, Isten itt van ebben a száműzetésben is, mondja Teréz. Igen, és ez a békesség miből fakad, mi a forrása? Abból a gondolatból, hogy Isten itt van. Hogy Isten bennem van. Szóval ugye, megkönnyebbülés ez a gondolat. Isten itt van ebben a száműzetésben is. Azt mondja Teréz, hogy ez egy gondolat. Ebből fakad a béke, ebből a gondolatból, hogy Isten bennem van. Nem érzést mond. Hogy abból az érzésből, hogy Isten bennem van. Ugye megint csak fontos, hogy nem mindig tudjuk érezni Isten bennünk való jelenlétét, de a lélek ettől is már egyre szabadabbá válik. Egyre könnyebben mondja azt, hogy na és, most érzem, most nem érzem, jó van, attól tudom. A hitem által megvilágosított értelmemmel egyre jobban tudom, hogy ő itt van. És ebből a gondolatból, mikor belegondolok Isten jelenlétébe, bennem megszületik a béke. És látjuk? És ez a hétköznapi misztika megint csak, hogy élem az életemet, és most nem kell megállnom a munkám végzése közepette, hogy most elvonuljak imádkozni. Jó, azt is meg lehet csinálni. De amikor teszem a dolgom, mi szükséges csupán? Egy gondolat. Fölébredjen bennem az a gondolat, hogy Jézus, te itt vagy bennem és velem, és én ezt veled csinálom. És ebből születik egy béke. Ezért mondtuk ugye azt, kezdetben, hamarabb, hogy jó, ha van nekünk egy olyan kis eszközkénk, amely bennünket, Jézus bennünk való jelenlétére emlékeztet. Kinek mi? Mindenkinek saját kis eszközt választ, hogy ebbe bele gondoljon. De itt azért már úgy tűnik az ötödik lakásban, hogy ennek a helyeknek már eszköz se kell. Ennek eszébe jut. Mert akit szeretünk, az eszünkbe jut. Nem kell bennünket, hogy emlékeztet, hogy jaj, te is létezel, bocsánat. Nem, eszünkbe jut. A szeretet miatt. Bizony. No, megyünk tovább. Jön ebből még egy olyan gondolat, hogy jó, itt a békesség a lélekben, oké, de azért ott van az a nyugtalanság is, és Teréz most azt fogja kifejteni, hogy mi ez a nyugtalanság? Honnan jön ez? Nem csak az, hogy az Isten szolgálatába el akarok égni, amire mondtuk, hogy az egy tökéletlenség, ez, hogy ez a halálvágy, meg ez a önmagamat tönkreteszem Jézusért, ez tökéletlenség, ezt majd a hatodik lakásba tárgyaljuk, de van viszont itt egy pozitív nyugtalanság. Azt írja, minden alkalommal, amikor imádkozik ez a bánata, talán abból származik, hogy megkapta már annak belátását, milyen nagy dolog megbántani és kevésre becsülni Istent ezen a földön, és hogy látja a sok lelket, akik elvesznek. Látja a sok lelket, akik elvesznek, és így folytatja a 11. pontban, még csak néhány éve volt, sőt talán csak néhány napja, hogy ez a lélek nem gondolt másra, csak magára. Ki hozott rá ilyen fájdalmas gondokat? Szétszaggatja és felőrli a lelked, ez a bizonyos tapasztalat. Mit mond? Mi ez a pozitív nyugtalanság? A lélek elkezd másokra is gondolni. Ezt Teréz így fejezi ki, hogy látja a sok lelket, akik elvesznek. Ugye ez egy ilyen korabeli kifejezési mód, de mi van ennek a legmélyén? Az, hogy az ötödik lakásban elkezdünk felelősséget érezni a másikért, és nem kizárólag magamért. Ezt írja. Néhány éve volt, hogy ez a lélek nem gondolt másra, csak magára. Ugye a saját üdvösségének a pecsenyéjét sütögette. Az volt a fontos, hogy én üdvözüljek, hogy én jól érezzem magam, hogy nekem legyen jó, és itt jön az a fajta nyugtalanság, amikor már úgy érzi, hogy nekem gondolni kell másra. Hogy a másikkal mi van, hogy a másik hogyan van az Istennel. És nem zárkózhatok be a magam kis egoista világába, amikor azt mondom, hogy én üdvözüljek, az a legfontosabb, a többi meg nem érdekel. Az egyébként is a sok, buta, nem hívők, ezek engem, ugyan már egyébként is csak az oxigént hívják el előlem, hát nem foglalkozok én velük, én csak magammal foglalkozok, eljárok a templomba, és kovácsolgatom a magam kis üdvösségét, imádságomat befizetem, szépen a mennyei bankszámlára, azt majd Szent Péter majd nekem majd föl fogja majd hozni ott, hogyha majd oda kerülök, és akkor az nagyon jó lesz. A lélek itt ezt már nem mondja, nem gondol csak önmagára, hanem itt elkezd benne megszületni a felelősségérzés mások iránt. De emlékszünk, hogy kezdetben a lélek gondoltál másokra, de hogy? Úgy, hogy összehasonlítgatta magát másokkal, irítséggel gondolt másokra. Nézte a többieket, hogy ők előrébb vannak a lelkiedben, mint én. Meg ítélkezett felettük, hogy ezek milyenek, ezek olyanok, ezek így gondolkodnak, ezek amúgy. Betette őket a skatujába, a nagy kalap alá, hogy ezek, beteszem őket szépen a címkék mögé. Akkor is másokra gondolt, csak éppen negatív módon gondolt másokra. Itt viszont nem negatív módon gondol másokra, hanem felelősséggel. És itt jön az a szívnek, az univerzális kitágulása, amikor a lélek kezdét majd átélni, hogy nem hívő van, meg más pártállású, meg más gondolkodású, hanem másik ember van. Itt kezdődik. Itt kezdődik ez a szívnek, ez az univerzális egyetemes kitágulása, hogy elkezdek aggódni a másik emberért. És megszűnik az, hogy összehasonlítgatom magam, hogy nekik milyen jó, ezzel nekem mennyire nem jó, hogy ők hol tartanak, meg én hol tartok. Megszűnik a címkézgetős, általános hitgató ítélkezés, amit mi keresztények egyébként végtelenül szeretünk csinálni, ugye, tehát ezt nagyon-nagyon szeretjük, hogy általánosítunk, nagy kalap alá veszünk emberi csoportosulásokat. És azt mondjuk, hogy aki ebbe a kalapba tartozik, az olyan, és az Istennek nem is tetszik, azokat biztos Isten nem is szereti, bennünket bezzeg. Igen, mi vagyunk a jó oldalon, Isten a mi oldalunkon van, ők pedig térjenek meg, hogyha valamit akarnak. Ezzel tudjuk, olyan messze estünk az evangéliumtól, mint ide hát Johannesburg helyett most mondok más nevűs. Sydney-t vagy valamit, Buenos Aires-t. Borzasztó messze. És itt ez már szűnöget meg, nyugodtan mondhatjuk, hogy a misztikus itt már megnyílik erre az univerzális szeretett tapasztalatra. Nekünk katolikusoknak, keresztényeknek nagyon nagy problémánk van ez az egyetemes szeretettel, hogy a másikban az embert lássuk, és nem kell vele egyet érteni, nem kell mindent elfogadni, amit mond, de az a baj, hogy ezt nem így szoktuk. Azáltal, hogy nem értünk vele egyet, őt mint ember is degradáljuk. És azt mondjuk, hogy hát ez már milyen ember. És a lélek itt már kezdi ezt szétválasztani. Egy dolog, hogy ő mit gondol, és hogyha nem azt gondolja, amit szerintem kéne, akkor nem szidom őt, hanem aggódom érte. És az már egy másik dolog. De az ő személyét, az ő emberségét totálisan elfogadom, mert ő is épp úgy Isten szeretett gyermeke, mint én. Tehát kezd itt megnyílni erre, hogy a lelkek, akik elvesznek, teréznek ebben a szimbolikus nyelvezetében, ugye itt azokról van szó, az embertársról, aki bárki, mindegy milyen vallású, mindegy hogy gondolkodik, mindegy milyen erkölcsök szerint él. Itt a lélek már kezd megnyílni arra, hogy ő embertárs, akiért nekem felelősséget kell vállalnom a saját kis módomon. De semmiképpen sem jelenti azt, hogy dobozokba zárom őt, ideológiai címkékbe zárom őt, be vagy zárva, és akkor onnan már ki nem jöhetsz. Itt ebből ez már kijön. És mi egyébként nagy utat kell még nekünk megtennünk ebbe, hogy ne legyünk legalább mi keresztények ezek a címkézgető, nagy kalap alá vevő, általánosító valakik. És hogy kezdjük el meglátni a másikban az embertársat. Attól még nem kell elfogadni, amit gondol. De hogyha nem kezdjük el meglátni benne az embert, és általánosítunk, akkor ugye nagyon messze vagyunk az evangéliumtól. Pontosan itt kezdődik az, hogy a lélek elkezd másra is gondolni, nem csak saját magára. Mai evangélium. Legyetek só és világosság. Pontosan erről szól, hogy a só az nem magát ízesíti, hanem a környezetet. Azt az ételt, amiben beleszórják. A világosság nem magának világít, hanem a teremnek, a szobának, amiben azt elhelyezték. Amikor Jézus azt mondja, hogy legyetek só és világosság, erről beszél, hogy ti másokért vagytok. Nem csak a saját üdvösségetekért, hanem annak az embernek az üdvösségéért, akire most pontosan azt mondod, hogy reménytelen, ferde gondolkodású, borzasztó, milyen elveket vall, és én nem is állok vele szóba. Lehet hozzá vagy hivatva. És neki kellene sugároznod az örömhírt valamilyen módon, hogy mondja Jézus milyen módon, hogy jó tetteiteket látva dicsérjék az atyát. Tehát főleg a tetteinken, az emberségemen lássa meg az örömhírt, és nem mindenek előtt a szavaimon. Tehát itt a lélek már elkezd másokra is gondolni, nem csak saját magára. Legyetek só és világosság is, hogy ez egyéni életünkben is ott van, de közösségi életünkben is ott van, mert nagyon be tudunk szektásodni, mi katolikusok is. Hú, de be tudunk. Várfallal vesszük magunkat körül, és onnan a csúnya nem hívő világot lövöldözzük kifelé, anélkül, hogy próbálnánk egy icipicit megérteni azt, hogy ők vajon miért gondolkodnak úgy, ahogy. Ő vajon miért teszi azt, amit tesz. Van rá neki egy oka, és nem azért, mert ördög, gonosz sátán. És megint csak nem az van, hogy mindennel egyet kell érteni, de ez a lélek itt már próbál megérteni másokat. Hogy nem arról van szó, hogy mi egyház, bevesszük magunkat a várfalaink mögé, és aki nem úgy gondolkodik mi, az ördög, az halál fia, az egyházon kívül csak sötétség van, bezzeg nálunk itt a világosság országa. Hát körbe kell nézni keresztények között, hogy mennyire van ez meg. Nagyon-nagyon kell itt ezt látni, hogy nem lehetünk ilyen bezárkózott. Ferenc pápa hányszor mondja ezt? Hogy az önmagába visszahajló egyház, amely csak azzal tud törődni, hogy milyen szépek a struktúráink, milyen szép a templomunk, milliárdokból felújítjuk a templomainkat, persze nem mondom, hogy nem, mert kulturális érték, de mondjuk az lehetett volna esetleg másra is az összeg például, tehát hogy nagyon kell, hogy minden struktúra szép legyen, szuper legyen, a magunk is rétusai, pif, puf, kész van minden. Igen, csak Ferenc pápa erre azt mondja, hogy ez szép is jó, de ha az jön ebből, hogy csak magammal foglalkozok, csak a struktúráinkkal, és kimarad az, hogy hol a másik ember, akihez hivatva vagyok. És nem csak keresztények egymás között vagyunk hivatva arra, hogy fény és só legyünk, hanem azokhoz mindenek előtt, akik ezen kívül állnak. Ő hozzájuk vagyunk hivatva a magunk módján. Na ez a missziós lelkület, ez az evangelizációs lelkület kezd az ötödik lakásban kialakulni. Hogy nem csak magára gondol ez az illető, hanem másikra is, de már nem ítélkezéssel, nem összehasonlítgatással, hanem szerető aggódással. Mi van vele? És én akkor is szeretettel aggódok érte, hogyha ő teljesen másképp gondolkodik, mint én. Nem zárom ki, hogy te a lábam nyomába nem érhetsz. Bizony, így jövünk ki szépen a képmutatásból, a farizeus kereszténységből. A növekvő szeretet elkezdi benne létrehozni azt, hogy már nem csak az a fontos, hogy mi van velem, hanem hogy mi van a másikkal. Kialakul benne a felelősség másokért, és hagy hozzak be ide egy szót, amelyet Terézi nem ír, de én nagyon szeretem, Ferenc pápa sokszor használja, szerzeteseknek beszélt erről először, de én azt hiszem, ez mindenkire alkalmazható, amikor ilyet mond, hogy a lelki termékenység. Lelki termékenység, lelki apaság és anyaság. Az, hogy ez függetlenül attól, hogy valaki fizikailag szülő-e vagy sem, meg vagyunk hívva arra, hogy termékenyek legyünk. Az egyedül élők is, a cölibátusban élők is, mindenki meg van hívva arra, hogy életet adjon. Csak mindenki más módon. De aki nem ad életet, ugye az Ferenc pápa szerint is elszárad, az ugye az ott tényleg az önmagába bezárkózik, ezért mondta a kedves nővéreknek, akiknek ezt mondta, hogy ne legyetek ilyen szomorú, jaj, hogy mondta, ilyen szűz lányok, vagy ilyen öreg lányok, vagy valamilyen ilyen, ne legyetek ilyen megkeseredett vén lányok. Na, köbb ezt mondta nekik, hogy ne legyetek már ilyenek, legyetek anyák! Lelki anyák. Hát egy Lisieux-i Teréz 23 évesen felfedezte, hogy ő anyja egy csomó embernek, akiket lélekben ő megmentett. Tehát, és ez mit hoz belénk? Ez a bizonyos, megint az életnek az az értelmét, hogy igen, az életemet én tovább tudom adni. Igen, nekem mások is fontosak, akiknek én lelkileg életet adok. Tehát ez a lelki termékenység jöhet itt be, ez a lelki apaság és anyaság, hogy én, mint egy szülő, felelősséget érzek az embertársamért. Ahogy egy szülő nem zárja be a gyerekét skatujákba, hogy te ilyen vagy, meg olyan vagy, és ezért már mindig a gyerekem vagy. Mindig a gyerekem vagy, csak kéne egy-két dologban másképp gondolkodnod, vagy változnod. De a lélek itt már hasonlót mond az embertársaira. Te nekem mindig az embertársam maradsz. Csak vannak dolgok, amikben jó lenne változni. De eddig ezt nem mondta. Eddig mint embert zárta ki, hogy te mint olyan nem jöhetsz, és te mint olyan nem fogadlak el. Lelki termékenység. Gyönyörű dolog. 12. pontban folytatja. Nem hallottátok, amit már itt is mondtam nektek máskor, a mennyasszonyról jön vissza az énekek éneke. Megint ugye Teréz nem tud elszakadni, nem is baj. A mennyasszonyról, akit Isten a boros pincébe helyezett, és elrendezte benne a szeretetet. Elrendezte benne a szeretetet. Na most ez egy másik gyümölcse a krízisnek, a gubó tapasztalatnak, az újjászületett pillangónak ez egy másik gyümölcse, hogy elrendeződött benne a szeretet. Ez egy idézet az énekek énekéből. Megint ezeket a legmélyebb dolgokat a bibliai könyv, az énekek éneke alapján értjük meg. Elrendezte benne a szeretetet. Az Istennel való kapcsolat fejlődésének az egyik következménye, a szeretet elrendeződése bennünk. Nagyon szeretem ezt a szót. Igazából a lelkélet annyiból áll, hogy minden legyen az, ami. Minden kerüljön bennünk a helyére. És ez az embereik legnagyobb vágya, hogy minden legyen a helyén. De nem baj az, hogy van szenvedés, csak legyen a helyén. Nem baj az, hogy vannak különböző dolgok, csak úgy érzem, hogy káoszos. Nincsenek bennem a helyén a dolgok. Na megint csak az Isten kapcsolatunk fejlődésének az egyik legfontosabb következménye a szeretetnek ez az elrendeződése bennünk. Minden legyen az, ami, és minden kerüljön a maga helyére. Csak hogyan kerülhetnek a helyére a dolgok bennünk? Úgy, ha van egy biztos viszonyítási pontunk, amihez képest az életünk dolgait helyre tudjuk pakolni. És az Istennel való kapcsolatban élő ember számára megvan az abszolút viszonyítási pont, ez pedig Krisztus személye. És ő hozzá képest, ahhoz képest, hogy tudom, hogy csak az ő szeretete képes engem végső soron betölteni, nem kidobálom az életemből a többi szemét és dolgot, hanem beteszem az őket megillető helyre. Helyükre kerüljenek Krisztushoz képest. És a világi mentalitás sokszor azért nem tudja ezt a helyre pakolást megcsinálni, azért van káosz, mert nincs egy biztos viszonyítási pont. Csak akkor tudok valamit relativizálni. Helyre pakolni, ha van egy pontom, ami nem megy ki, nem megy el onnan. Ami stabil mindig, ami nem változik. Mert ha nekem a középpontom állandóan változik, akkor hozzá képest az összes többi pont is változik. De ha van egy biztos pont, akkor ahhoz képest stabilan helyre tudom tenni az összes többit. Nekünk végre megvan a stabil, biztos pontunk. Jézusnak a személye. És ehhez képest, ő hozzá képest helyre tudok pakolni mindent. Keresztes Szent János nagyon sokat beszél erről a maga radikális nyelvezetében, de igazából, amikor ő a lemondásról ír, ő arról ír, hogy mindent tegyünk helyre Krisztushoz képest. Amikor ő arról ír, hogy a dolgokat engedjük el, és mondjunk le róluk, ezzel mit mond, megint egy ilyen misztikus nyelvezettel mit mond, hogy a dolgok legyenek csupán dolgok. Az Isten legyen az Isten, a másik ember legyen a másik ember, a dolog legyen a dolog. Ez nagyon banálisan egyszerűen hangzik, de ezt mi milliószor összekeverjük. Hogy az Istent betesszük a dolognak a helyébe, vagy fordítva, az Istent betesszük a másik ember helyére, vagy fordítva, a dolgot betesszük a másik ember helyére. Ugye? Fölcseréljük ezeket a dolgokat, és pedig arról van szó, hogy csupán legyen minden az, ami a valóságban. Ha Isten az Isten, akkor tényleg legyen ő az Isten számomra, és ne egy másik személy legyen nekem az Isten, vagy ne egy másik dolog legyen nekem az Isten. Hanem ő maga legyen az, de ez teljesen logikus, és mégis milyen nehéz. Mindent szeressek annak természetének megfelelően. És ez egy mondat, amit nagyon-nagyon szeretek. Mindent szerethetek. Mindennek örülhetek. Minden az enyém lehet, de annak a dolognak a természetének megfelelően. Tehát Istent úgy szeressen, mint Istent, a másik embert, mint másik embert, ne úgy, mint az Istent, és ne úgy, mint egy dolgot. A dolgot pedig csupán úgy, mint egy dolgot. És ezáltal, tehát látjuk, a kereszténység bennünket a legnagyobb örömre hív, hogy mindent élvezzünk ki, amit csak ki tudunk, csak annak a dolognak a természetének megfelelően. Egy tárgytól, egy dologtól ne várjak el többet, mint amennyi ő. Egy másik személytől ne várjak el többet, mint amennyi ő. És ezek a legnagyobb problémáink az irreális elvárások. Hogy elvárok valamit valakitől, amit az nem tud megadni. Elvárok valamit egy valamitől, amit az nem tud megadni. Elvárom egy személytől azt, hogy úgy szeressen, mint az Isten. Nem fogja tudni megadni. De hogyha a másik embert csupán úgy szeretem, mint a másik embert, akkor az nem, hogy az öröm lecsökkenésével jár. Nem, hogy a boldogság lecsökkenésével jár, még annak a növekedésével jár. Mert megszűnik végre az irreális elvárásokból fakadó konfliktusok, és hány párkapcsolatban, családban, egyéni életünkben van konfliktus abból, hogy igazából tudatalatt egymástól azt várjuk el, hogy Istenek legyünk egymás számára, hogy töltsél be engem teljesen. És miért nem tudod ezt úgy megcsinálni, meg miért az? Igen, fel kell ismerni, hogy van bennem egy irreális elvárás. Azt várom el tőle, amit nem tud megadni. Milyen sokszor csalódok dolgokban, hogy hát ez megvettem ezt az új tévét, hű, de örülök neki, és már 2 hét múlva már nem is érdekel. És akkor ez most már milyen rossz dolog? Igen, mert többet vártam el tőle, amennyit adni tud. Ha a tévének csak úgy örülök, mint tévé, akkor ki fog tartani az örömöm? Sokáig. Ha nem várok el tőle többet, azt hittem, hogy megoldja az életem. Hogy most már nem lesz problémám. Most már mindenem megvan. És mivel ezt nem tudja megadni, ezért annyira se tudok neki örülni, amennyire örülhetnék, ha a tévét csupán tévéként szeretném, vagy örülnék neki. De ez mindenre elmondható. Tehát az egyház, az evangélium, a keresztény üzenet bennünket a teljes örömre hív. Tehát nem arra, hogy most minden örömünket vessük el, csak mindennek úgy örüljünk, amennyi abba benne van. Tehát ami nincs benne, azt ne várjuk el tőle. De tudat alatt mégis ezt rengetegszer elvárjuk. Hogy ami nincs benne, azt is még ki akarjuk abból az almából szívni, ami nincs benne. Megjöttek a motoros kollégák. Úgyhogy, de nem már megállt, jó, nagyon jó. Úgyhogy ez egy csodálatos dolog, amikor felfedezzük, hogy le kell, hogy építsük ezt a bizonyos irreális elvárást. Nem várok el valamit valakitől, amit az nem tud megadni, és na ez jelenti azt, hogy elrendezte bennem a szeretetet. Elrendeződött bennem a szeretet, az Isten lett, az Isten, a másik ember, a másik, a dolog, és most már örülök minden személynek, minden dolognak, mert nem várok el tőlük többet, mint amennyit tudnak adni, és ezáltal valóban tudok neki tényleg, valóban örülni. Látjuk, ez nem az örömnek a megszűnését jelenti, vagy nem az, hogy mindent el kell vetnünk. Mindennek örülnünk kell, annak természetének megfelelően. Jaj, most jön egy csodálatos témánk, nem tudom, belemenjünk-e, de azért még egy kicsit belemegyünk, aztán majd folytatjuk. Mert hogy az ötödik lakásnak itt van egy ilyen következő óriási gyümölcse, ugyanebben a pontban írja Teréz, amikor a lélek már odaadja magát Isten kezébe, és a benne lévő szeretet a lélekben annyira odaadó, hogy nem tud, és nem is akar mást, mint hogy tegyen vele Isten, amit akar. A lélek nem akar mást, mint amit Isten akar. Fúha! A nagy szakértők így foglalják össze az ötödik lakást. Én nem ezzel foglaltam össze, de ez is egy lehetőség, mert az ötödik lakás egyik központi üzenete a két akarat megegyezése. Isten és a lélek akaratának az összhangba jövetele, ezt írja. A nagy szeretet miatt, ami összeköti Istent és az embert, a lélek nem akar más, mint hogy Isten azt tegye vele, amit akar. Tehát Isten és az ember akarata megegyezik. Egyet akarnak. Közösen. Tehát ezt egyes szerzők úgy írják, hogy a misztikában ezt úgy hívjuk, hogy a két akarat egyesülése. Én szeretem inkább, aminél maradtunk, ez a kölcsönös egymáshoz tartozás, mert ebbe ez is benne van. Hogy egyet akarunk. Egyfelé nézünk. Isten is azt akarja, amit én, és én is, amit az Isten. Egy az akaratunk, és ez a szeretetnek a gyümölcse. És ez borzasztóan fontos. Na de, itt már is hadd nyissak egy zárójelet. Teréz ugyan erről nem ír, de kénytelenek vagyunk beszélni arról, hogy amikor megjelenik ez a bűvös, mágikus szókapcsolat, hogy Isten akarata, na itt biztos, hogy a jelenlévő közöttetek is, valakit ez örömmel tölt el, valakit félelemmel. Ez a szókapcsolat. Isten akarata. Nekem volt idő az életemben, amikor ez, hát nem a jó érzést váltotta ki belőlem, hogy Isten akarata. Ez olyan, van benne egy ilyen fenyegetés is, bár már akinek. Tehát ez lehet nem mindenkinek a tapasztalata, de én úgy látom, hogy sokaknak. Szerény kis nyomott tapasztalatomban, meg emberekkel, akikkel foglalkozom, ez, hogy Isten akarata, ez a szókapcsolat sokaknál tisztázásra szorul. Mert ahogy ez megjelenik, ott van egy jaj, valami az az akarat, hogy ez valami nem jó. Ez valami nem jó. De azért én fölírom, hogy ne féljünk, egyre kevésbé féljünk tőle. Isten akarata. Mi ez? Mi az Isten akarata? Az Isten akarata, ugye, tisztáznunk kell, és megint, hogy miből indulunk ki, az Isten képünkből. Ugye erről sokat beszélünk. Tehát, hogy az Isten képen nekem egy zsarnoki Isten kép, egy követelő, elváró, szorongató kép, akkor nyilván az Istennek, ennek a zsarnoki Istennek az akarata, akkor nyilván mit fog jelenteni? Egy zsarnoki, elnyomó akaratot. És sokan ezért félnek tőle, mert meghallják ezt a szót, és az jön be, hogy hát, hogyha ez az ő akarata, akkor ez szent és sérthetetlen, és akkor is meg kell csinálnom, ha beledöglök, ha belepusztulok. És ez ugye honnan jön? Az Isten képünkből, de az Isten kép az egy érzelmi jellegű dolog. Ez ugye, tanultuk, ugye anyával, apával való kapcsolatnak, kötődésnek, a gyerekkori kötődésnek a következménye, hogy nekem milyen érzelmi jellegű Isten képen fog kialakulni, addig, amíg ezen majd el nem kezdek változtatni, de ezt öröklöm, ezt hozom. És amikor én félek attól, hogy Isten akarata, a szent és sérthetetlen, akkor valószínű ezzel visszaprojektálom a gyerekkori tapasztalatokat, amikor valaki esetleg azt hallhatta, hogy már pedig ez anya-apa akarata, és ezt meg kell csinálni. Mert ha nem, akkor nagyon-nagyon nagy baj lesz. És ezt projektáljuk rá az Isten akaratára, ezért félünk tőle, mert érzelmileg van bennünk egy ilyen visszacsatolás, hogy amit a szülő akar, az szent dolog. Tudod, nincs appelláta, hogy nem, ezt meg kell csinálni. És látjuk, el kell jutnunk oda, hogyha félünk ettől, hogy Isten akarata, akkor ez valami olyan Isten képre utalhat bennünk, ami még ilyen szempontból egy kicsit sérül, de nem baj, ugye azért vagyunk itt, hogy ezt az Isten képet kitisztogassuk magunkból. Tehát, Isten akarata, ha nekem egy zsarnoki, elnyomó akarat, amelyet úgy látok, mint ugye a vasököl, vagy odaüt, ahova köl, amely nekem rosszat okoz, Isten akarata mi? Amiben bele kell nyugodni. Pál Feri mondta nekünk, hogy mikor ő temet, akkor nem szokta a szertartás könyvbe ezt, hogy fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva. Nem vagyunk, asszonya, megnyugodva. Hogy lennénk a sír mellett megnyugodva? Gyászolunk, sírunk, és az a helyes. Isten akaratában megnyugodva. Ugyan már. És ez is, mi az Isten akaratában megnyugodva, ez volt az ő rendelése, ezt el kell fogadni, fog összeszorítva. A sír szélén állva, majd bele döglök, hogy elvesztettem a szerettemet, de azt mondatja velem az egyház, hogy Isten akaratában megnyugodva, hát ezt bele kell törődni, el kell fogadni, mert Isten vasakarata, meghatározhat, megváltoztathatatlan akarata, így határozott. És az a jó keresztény, aki fog összeszorítva, azt elviseli. Ezért Pál Feri mondja, hogy ez nem hajlandó ilyeneket a temetési szertartáson mondani. Egyébként a temetési szertartás könyvünkben hű még milyen dolgok vannak, de például ez is. Isten akaratában megnyugodva. Nem vagyunk megnyugodva benne. Mert az Isten akarata itt megint mit jelent? Az, ami nekem rosszod, abba bele kell nyugodni. Az Isten akaratában nem bele kell nyugodni. Az ugye megint egy olyan kép, hogy a zsarnok rendelkezett, és abba bele kell nyugodni. Mit tudok csinálni vele? Nem? A zsarnok így hozta a döntést. Hát én mit csináljak vele? Egyet tudok, belenyugszom. Ez nem az evangéliumnak az Isten képe. Ez valami egészen más, amit máshonnan hozok. Isten akarata nem a megkérdőjelezhetetlen vas akarat és vas szigor. Így lesz. És mivel én vagyok az Isten, ezt én meg is csinálom. Nehogy már egy teremtmény azt mondja, hogy ez őnek ez nem tetszik. Hát ez így lesz. Nézzük meg akkor a pozitív Isten képet, a helyes Isten képet, az evangéliumi. Isten a szeretet. Isten a szeretet. És most jön a logika, mivel Isten csak szeretet, ezért ha ő valamit akar, akkor azt az irántad való végtelen szeretetből akarja. Tehát neked az a legjobb. Mert ha Isten végtelenül szeret bennünket, akkor abból logikusan következik, és még ezt egy sérülésekkel rendelkező szülő is így csinálja, hogy a legjobbat akarom a gyerekemnek, nem de? Hát akkor Isten, ha akar valamit, akkor az nem azt jelenti, hogy ő végrehajtott velünk valami ő elképzelése szerinti tervet, vagy valami vasszigorral lesújt rá, hanem a legjobbat akarja nekünk. Ez az ő akarata. Ha valamit ő akar, Istennek van akarata, ez igaz. De mit jelent ez az akarat? Hogy ő nekem a legjobbat akarja, hiszen végtelenül szeret engem, és itt van az akarat szó jelentése, és így most már egész más fényben tündököl, hogy Isten nekem ezt a legjobbat nem csak úgy kívánja, szeretné, hogy jaj, bárcsak neki jó lenne, bárcsak neki a legjobb lenne, olyan jó lenne, hát szeretném, mint Isten, én is azt mondom, hogy jó volna, ha neki jó lenne, ha neki a legjobb lenne, úgy kívánom, meg lehet még imádkozok is érte, hogy neki jó legyen. Nem. Isten a legjobbat neked akarja. Akarja a legjobbat. Ez az akarat szó jelentése. Nem az, hogy csak úgy kívánja, hogy neked jó legyen, hanem mindent megtesz érte. Hogy neked a legjobb legyen. Természetesen, és erről majd jövő alkalommal fogunk beszélni, hogy mit jelent az, hogy a legjobb. Mert földi szemmel ez nekünk nem tűnik mindig úgy, és ez igaz, hogy ez most, Uram, nekem ez nagyon messze nem a legjobb. De aztán mégis az Istennel való kapcsolatunk új fényessége által kiolvashatjuk a legtragikusabb eseményeinkből is, hogy Isten nem a legtragikusabb eseményt akarta, hanem még abból is kihozza a legjobbat. És mindenből ki tudja hozni nekem a legjobbat. Nem a tragédiát akarja. Nem a szenvedést akarja, hanem a, ha már van, akkor akarja azt, hogy abból nekem a legtöbb jó jöjjön ki. Jó? Na, erről majd akkor következő alkalommal beszélünk. Köszönöm szépen a figyelmet.